Kedves hallgatóink, az első világháborús távol-keleti hadifogságról tartott előadást Sátoraljóújhelyen Mati Márton történész. Az esemény sorozat első előadásán, amelyet a Zemplén, a Magyarságért Alapítvány szervezett a japán és szibériai hadifogolytáborok mindennapi életéről, a kutatás során fellelhető forrásokról, a nagy háború magyar hadifogjainak sorsáról hallhattak a résztvevők. Az előadás után Jászter Beáta beszélgetett Mati Márton történésszel.
Mati Márton történésszel beszélgetek, aki Sátoraljóújhelyen a Zemplén a Magyarságért Alapítvány meghívásából tartott egy előadást, egy nagyon érdekes és fontos témáról, és egy olyan témáról, amely fehér folt előttünk, ez pedig az első világháborús hadifogság a távol-keleten. Ha jól értettem az előadásán, akkor nem csupán a történészi mi volt a irányította ennek a témának az irányába, hanem személyes kötődések is.
Ez így van, és megjegyezném, hogy a kutatás során derült ki, hogy az én dédapám Mati Vendel szintén távol-keleten, mondjuk az orosz területen, Vlagyivosztok közelében raboskodott éveket, és amikor ezt így megtudtam, a családban fennmaradt, erekjeként őrzött levelekből, akkor vált igazán tényleg személyessé ez a kutatás, és akkor gondoltam erre, hogy igen, már csak család történeti szempontból tartozom az én ősömnek, hogy az ő történetét, ha már néhány évét vázolni tudok, akkor azt legalább elmesélhessem ilyen környezetben, ilyen képpen. Úgyhogy ez így van. Alapvetően ez még jobban megerősített abban, hogy ezt a témát feldolgozzam. Mára mennyire lehetséges.
Hogyha azt mondjuk, hogy hadifogság, akkor hirtelen mindannyian a második világháború hadifogjaira gondolunk, hiszen még élinken élnek a fejünkben a nagyszüleink, dédszüleink meséi. De hát ha a hadifogságról beszélünk, és magáról arról, hogy hadifogoly, mit jelent ez a szó, akkor ugye azt is tisztáznunk kell, vagy annak is tudatában kell lennünk, hogy mióta ember él, és mióta háborúzunk egymással, azóta mindig is voltak hadifoglyok. Viszont a hadifogságnak és a hadifoglyoknak a szabály a jogai és a kötelezettségei, azok igencsak 20. századi találmányok.
Hát ha nem is 20. századi, már a 19. században komolyan gondolkodtak, hogy magát a háborúskodást valamiféle nemzetközi jogi keretek közé helyezik. Nagyon érdekes, hogy orosz felvetésre, legalábbis az én tudomásom szerint orosz felvetésre fogalmazódtak meg először ezek a gondolatok, és egy nagyon hosszas folyamatnak lesz az eredménye, hogy 1907-ben Hágában egy egyezményt kötnek nagy hatalmak és kisebb-nagyobb államok, amiben hadviselésnek a jogi kereteit megpróbálják cikkelyekbe, béklyózva, kőbevésbe helyezni, vagy rendezni. És ugye, ahogy említette, igen, a hadifogságnak az ügye is ezek közé tartozik. Más kérdés, hogy ezek a cikkek, amiket még úgy 1907 előtt, vagy éppen a hágai egyesség következtében megfogalmaztak, mennyire tudták valóra váltani. Ennek több oka is lehetett, hogy mennyire tudtak megfelelni az előírásoknak. De azért én azt elmondanám, hogy voltak próbálkozások az orosz hadifogságban is, Japán, Magyarországon is voltak próbálkozások, de egyszerűen ezzel a felgyülemlett embertömeggel ez a rendszer, ez a fajta felépített logisztikai szempontból is felépített rendszer nem tudott mit kezdeni. Tehát annyi embert kellett élelmezni, ellátni, fogva tartani, hogy egyszerűen nem voltak rá képesek. Nem voltak felkészülve igazából.
A nagy háborúra sem voltak felkészülve, hiszen azért is nevezzük nagy háborúnak, mert ez volt az első nagy világégés. Hogyha az első világháborúról beszélünk, sok minden szóba kerül történészek között, laikusok között is. Nagyon keveset beszélünk a hadifoglyokról, és nagyon keveset beszélünk a távol-keleti hadifogságról, pedig minket magyarokat ez elég erőteljesen érint. Vannak-e hozzávetőleges számok, hogy körülbelül hány magyart érintett, mind a japán hadifogság, mind pedig Szovjetuniónak a keleti, szibériai területeit érintő hadifogság?
Pontosan nem tudjuk meghatározni, hogy az osztrák-magyar monarchia hadseregében számszerűsíteni nem tudjuk, hogy hány magyar hadifogoly lehetett. Csak ilyen viszonyítási alapjaink vannak, meg elképzeléseink. Így azt mondanám, hogy több százezerről beszélünk. Egyes kutatók, akik, hogy úgy mondjam, ezt komolyabban kutatták, ilyen vagy olyan irányból megtámogatva, mint most politikai részére gondolok, azt mondják, hogy olyan 1,5-2 millió fő közé tehetjük azokat a katonákat, akik valamilyen időszakban vagy időközben hadifogolyként szerepeltek, vagy hadifogságban töltötték életük egy részét. Na most ez egy nagyon nagy szám, és ezeknek a jelentős része a keleti fronton esett hadifogságba. Viszont azt megjegyezném, hogy ugye itt az imént a távol-keleti térségről esett szó. Azért nem egy kimagasló szám az, amelyik arra a térségre került, de azért én úgy gondolom, hogy ha pár ezer emberről van szó, és ennek a pár ezer embernek a történetét valaki elmeséli, vagy elmondja, na, az is nagyon fontos. Tehát eddigi ismereteink szerint úgy körülbelül a távol-keleti térségből, Szibériának a távol-keleti térségéből hazaszállított, már jóval a fegyverletétel és a trianoni békeszerződést követően hazaérkező hadifoglyoknak a száma az a 13-15 ezer főre tehető, akit kifejezetten a térségbe küldött misszió szállított haza. Ez a szám elképzelhető, hogy egy töredék, mert az évek alatt elképzelhetőnek tartjuk, hogy ilyen vagy olyan módon más nemzetek által megszervezett hazaszállító transporthajókon hazajöhettek egykori honfitársaink vagy magyarok, de én erre azt mondanám, hogy több mint 10 000, körülbelül 15 ezer fő az, aki a távol-keleti térségben rekedt és raboskodott. De még az is elképzelhető, hogy pár ezerrel több, de pontos számot nem tudunk, és szerintem nem is fogunk megtudni, mert ennek a kutatása nagyon komoly nehézségekbe ütközik. Tehát vagy elvesztek az iratok, vagy nincsen kellő féleképpen dokumentálva, és hát ebből adódóan azért ez tényleg nagyon nehéz. Azt is nagyon nehéz megállapítani, hogy ki volt az, aki alapvetően magyar identitásúnak vallotta magát akkoriban. Ugye az osztrák-magyar monarchia egy sok nemzetiségű állam volt. Ebből következik, hogy a hadserege is sok nemzetiségű volt. Itt a magyaron kívül és az osztrákon kívül ugye románok, szerbek, szlovákok, szlovénok, horvátok, ruszinok is akár megtalálhatóak, és elképzelhető, hogy azok, akiket mi magyarként azonosítunk be, ők másképpen gondolkodtak az ő identitásukról, és így még inkább nehezebb annak a pontos megállapítása, hogy most hány magyar lehetett a hadifoglyok körében, vagy a hadifoglyok között.
Nézzük a japán hadifogolytáborokat, hiszen ez több szempontból is érdekes. Először is abból a szempontból, hogy vajon ők mennyire vették komolyan a hágai egyezményt, hogyan alkalmazták az ott megfogalmazott szabályokat. Illetve a mi elképzelésünk ugye az, hogy hú, hát szamuráj nemzet, elég vadak és harciasak, tehát el tudjuk képzelni, hogy mi lehetett ott.
Ez így van, és ugye ezzel, hogy egy szamuráj nemzet, hogy ezzel a szóval éljek, vagy hogy harciasak, az egy nagyon érdekes dolog, hogy a magyar sztereotíp gondolkodásban a japán katona ember az egy nagyon harcias, nagyon becsületes és vad egyszerre. És ja, és nem mellesleg brutális is. Különböző amerikai filmekben ezeket láthatjuk, hogy a Indonéziában vagy a Fülöp-szigeteken a második világháború alatt, jelzem, második világháború alatt hogyan és miként jártak el, miket műveltek, mondjuk például még nem is hadifogolytáborról van szó, de Nankingban, ugye tömegmészállást, meg Korea egyes területein. Azért az első világháború az más volt. Nagyon más volt abból a szempontból, hogy ők is még újak voltak a hadifogság témakörével kapcsolatban. Az ő szellemiségüket, az ő harci hozzáállásukat a Bushido kódexre, azaz a, hát hogyha úgy mondjuk a szamuráj hadművészetre, etikára, vagy erkölcsre, ha úgy tetszik, alapozzák. Ebből kifolyólag nekik az, hogy hadifogság az egy olyan furcsa dolog volt, mert ők úgy gondolták, hogy ha valaki elbukott a küzdelem során, akkor az az arcát vesztette, annak az embernek igazából az egész hátralevő élete szégyen, úgyhogy alapvetően persze sarkosítva fogalmazva el is dobhatja az életét. És ugye ezért van az, hogy nagyon sok ilyen szamuráj tematikájú filmben azt látjuk, hogy aki elbukik, vagy alul marad egy küzdelemben, akkor inkább hát fölvágja a hasát, és ezáltal ugye véget vet az életének. Most ebből kifolyólag az első világháborúban, hát ugye nemzetközi jog kötelezte őket, hogy a fogságba esett idegen hatalmaknak a katonáit el kell szállásolni, el kell zárni, internálni kell őket. Ők próbáltak ezzel a helyzettel kezdeni valamit, és első megoldásban, miután 1914 novemberére megtörténtek az első konfliktusok, megkapták úgymond, vagy fogságba ejtették az első idegen hadifoglyokat, németeket és az osztrák-magyar monarchia egy kisebb kontingensét, őket el kellett valahová zárniuk. És mivel nem voltak erre felkészülve, egyáltalán nem is gondoltak ebbe valószínűleg bele, hogy most itt valamit kezdeni kéne ezzel a több száz, de inkább több ezer katonával, akik német gyarmatokon állomásoztak. Igazából első nekifutásban közintézményekbe, például múzeumokba zárták be a hadifoglyokat, vagy templomkomplexumokba. Ami azért érdekes, mert ugye az ott élő szolgálatot tevő szerzeteseknek valószínűleg szépen megkérték őket, hogy akkor költözzenek ki, mert hogy most akkor a helyüket sajnálatos módon fogságba esett hadifoglyok fogják átvenni. És ebből adódóan maga a hadifogságnak a jellege is nagyon más volt, mint ami a mi képünkben, a mi elképzelésünkben, ugye megint jelzem, a második világháborús filmeknek köszönhetően alakult ki. Ugyanis az első években tényleg ilyen épületkomplexumokban, múzeumokban, templomokban, szentélyekben helyezték el hadifoglyokat, és csak úgy évekkel később, 15-16 környékén kezdtek a már a fejünkben is létező hadifogolytáborokat kialakítani, ami azért úgy, tehát nem ezt a nagyon szürke, iszonyatos nyomorban tengődő embereket kell ott benne elképzelni, hanem sokkal inkább egy az életüket élő, leginkább unatkozó és túlélni próbáló embereket kell valahogy elképzelni, akiknek mondjuk azért biztos voltak örömteli óráik vagy napjaik is azokban a táborokban, de azért mégiscsak fogságban volt, mégiscsak a szabadságától fosztották meg. Azt azonban lehet tudni, hogy amíg egészen 1919-ig a japán szigeteken, akik hadifogságban voltak, azok jelentősen jobb körülmények között éltek, jelentősen jobb körülményeket tudhattak magukénak, mint azok a sorstársaik, akik a tenger túloldalán, Vlagyivosztok környékén, vagy ne adj Isten, Szibéria más oroszok által irányított hadifogolytáborban tengődtek.
Ezt úgy képzeljük el a hétköznapokban, hogy amellett, hogy ugye dolgozniuk kellett, hiszen bizonyára dolgozniuk kellett, de a fényképek tanúsága szerint, amelyek azért kicsit beállított felvételek, és azért mindig óvatosan kell kezelni, hiszen tulajdonképpen PR dokumentumok, de hogy mégis sportolhattak, színházi előadást tarthattak, megünnepelhették például a keresztény ünnepeket, vagy a nemzeti ünnepeket?
Ez így van, ezt így kell elképzelni, hogy egyfajta kis és szabadosan kezelték még az első világháborúban a hadifoglyoknak a helyzetét, ugyanis akkoriban még uralkodott egy olyan elképzelés, hogy ezek az emberek, ha nem is nagyon akarták, de végül is az országuknak az érdekeit védték, és ennek következtében kerültek hadifogságba, és ez főleg a japánoknál az nagy becsben állt. Viszont azt is azért megjegyezném, hogy igen, sportéletet folytathattak, ez is igaz, futballoztak, vagy atlétikai sportokat, sőt versenyeket is űzhettek, hogyha olyan táborban voltak, ahol adottak voltak a körülmények. Ugye, és ahogy a beállított fényképekről kapcsolatban, tehát hogy igen, tehát azért ezek az emberek a szabadságuktól megfosztva ott raboskodtak egy barakban, és a temérdek szabad idejükkel nem tudtak mit kezdeni. Viszont az a szerencsés helyzet volt, hogy a tábor vezetés sokszor engedélyezte, hogy valaki a kettelésének vagy hobbiának hódolva fafaragási technikákat sajátíthatott el, sakkbábukat faragtak, sakkoztak akkor utána. Volt, akik hangszereket készítettek, ennek következtében pedig zenekarokat alapítottak, hadifoglyok és a civil lakosság előtt felléptek, bemutatókat tartottak, sőt, volt olyan is, hogy színtársulatokat alapítottak egyes hadifogolytáborokba, csak hogy az unalmat elűzzék valamivel. Ugye szólt arról, hogy munkára fogták őket. Ez itt a visszautalunk az 1907-es hágai egyezményre, ott ugyanis kifejezetten külön kezelték azokat a hadifoglyokat, akik a legénység körében tartoztak, és azokat a hadifoglyokat, akik a tisztek körébe tartoztak. Ez az előadásban nem hangzott el, mert nem volt már rá idő mondjuk, de én inkább úgy mondanám, hogy a tiszteket nagyon sok privilégium megilletett. Olyan előjogok, hogy például nem kellett dolgozniuk, hanem a hadifogság alatt egyfajta ilyen havi járandóságot kaptak. Ha kaptak, ugye oroszoknál ez nem mindig volt jellemző, mert nem mindig adtak annyi pénzt. Ugye ez meg volt határozva, hogy egy adott tiszt a beosztásához mérten mekkora havi járandóságot kapott. Ebből kifolyólag egy tisztnek a kétkezi munkát, a fizikai megerőltetést tiltották. Tehát őket még úgymond alapvetően munka szolgálatra sem vihették el, hogyha úgy volt, hogy vasútvonalat kellett építeni mondjuk. A legénység az megint egy más helyzet. A legénység az a tábor parancsnokság által ellátásban részesült. Ez azt jelenti, hogy kapott élelmet ingyen, mondjuk annak a minősége valószínűleg olyan is volt. Elméletileg ruházta a tábor a legénységi hadifoglyot, és ellenben elvihette őket munkát végezni, fizikai kemény munkát is akár, az ellen nem nagyon volt appelláta. Tehát elvihették őket dolgozni. De itt jelzem, itt csak a legénységről van szó, tehát a közkatonákról úgymond. A tiszteket nem vihették kemény fizikai munkára a nemzetközi jog szerint. A bolsevik időszakban ez természetesen nem így volt. A nemzetközi jog által lefektetett előírásokat nem igazán vették figyelembe, megvonták a tisztektől a havi járandóságot, jelezvén, hogy ez egyfajta burzsúj privilégium, és volt, hogy munkára is fogták őket. De ezzel a témával azok, akik főleg orosz hadifogolytáborokat kutatnak ebben az időszakban, azok kimerítőbben tudnak választ adni.
A kutatásában nagyon fontos szeletet képez egy olyan történelem, amit személyes történelemnek nevezünk. A levelek, a napló részletek és a visszaemlékezések. Azt gondolom, hogy ennél hitelesebb forrás talán nem is lehet, nem is létezik. És olyan szerencsénk van, hogy még most, a 21. században is kerülnek elő hagyatékokból olyan levelek és olyan napló részletek, amelyek alátámasztják az eddigi kutatásait.
Ez így van. Ugye néhány évvel ezelőtt, 2018-ban került nyomtatott formában, úgymond a nagy közönség elé, Vándor Ferencnek a naplója, ami azért érdekes, mert nagyon sok olyan dolgot ír le és mesél el az illető, amit én már eddig, vagy mi már eddig feltártunk, és egyfajta ilyen megerősítésként tudhatunk magunkénak. Ami érdekes, hogy azért ezeket a napló bejegyzéseket és visszaemlékezéseket, pláne évekkel későbbi visszaemlékezéseket azért úgy módjával kell kezelni, mert azért nagyon jól tudjuk ezt a mondást, hogy az idő mindent megszépít, és azért ezért alakulhattak ki olyan érdekes képzetek, ha például a japáni hadifogságról, hogy ott szinte az ember egy vakációnak foghatta föl, hogy hadifogságban volt. De természetesen ez is abból fakad, hogy az adott illető milyen közegbe, melyik táborba és milyen parancsnokság alá került. Ebből adódóan tényleg történhettek érdekes események, történetek, amik úgy megszépítették magát a hadifogságot, de azért azt megjegyezném megint csak, hogy ez nem volt egy vidám dolog. Tehát azért mégiscsak az emberek évekig, valaki akár 6 évig is a szabadságától lett megfosztva, és jelentős hiányokat szenvedhetett el. Fiatal emberekről van szó többségében, a 20-as éveinek a nagy részét, az ember egy hadifogolytáborban tölti el, hát azért az nem túl élvezetes.
Miért kellett ilyen sok időt várni 1921-ig, hogy ezek az emberek hazajöhessenek?
Ez egy nagyon szomorú történet, ugyanis a fegyverletételt követően 1918. november 11-én történt az Osztrák-Magyar Monarchiának a fegyverletétele. Azt követően az antant hatalmak azok úgy nagyon pozícióban érezték magukat, és a hágai egyezésben, ugye ez, még a háború előtt, ugye 1907-ben nem fogalmazták meg körültekintően azokat a kérdésköröket, amik a háború utáni hazaszállításról szólt volna. Ha jól emlékszem, két mondatban összefoglalták, hogy a háborút követően a hadifoglyokat a lehető leggyorsabban haza kell vinni. De hogy ki, mikor, miből, az nem volt megállapítva, így az antant hatalmak nyugodtan a legyőzöttekre, via victisképpen, egy jaj a legyőzötteknek, azt mondtak, vagy azt cselekedtek velük szemben, amit akartak. És így jött, hogy a legyőzötteknek saját költségen kell hazaszállítani a saját állampolgáraikat. Na most távol-keleti régióból hazaszállítani Magyarországra a hadifoglyokat, az hát egy eléggé komoly feladat. Eléggé sok pénzbe is kerül, ha úgy vesszük. Már akkoriban azt mondták, hogy több millió költséggel járna egy ilyen manőver, és hát a bolsevik diktatúra, a tanácsköztársaságot követően, a román megszállást követően a magyar állam nem volt olyan helyzetben, hogy, meg hát ugye a háborút követően, nem volt olyan helyzetben, hogy felesleges pénzeket tegyen félre a hazaszállítás költségére. Így aztán egy nagyon másik irányból kellett megközelíteni a hazaszállítást, gyűjtéseket rendeztek. Az Amerikai Egyesült Államokba, Kanadába kiköltözött magyarok és Magyarország területén élő zsidó szervezetek tagjai voltak azok, akik nagyon komoly gyűjtéseket tartottak már a háború vége felé is az Amerikai Egyesült Államokban. Ők nyomon követték ezeknek a szerencsétlen embereknek a helyzetét, mert nagyon sok olyan magyar hadifogoly volt, akik Amerikába költözött rokonokkal rendelkeztek, és nekik is küldtek azért leveleket, és abba nem rejtették véka alá, hogy milyen körülmények között kell élniük, és ebből adódóan, vagy ennek következtében inkább így jobb, tartottak gyűjtéseket, ha nem pénzbeli, akkor ruhaneműt gyűjtöttek, vagy könyveket, bármit, amivel kisegíthették az ott raboskodókat. És 21-ig azért kellett várni, mert egészen 1920 márciusában engedélyezte, úgymond a békekonferencia, hogy Magyarország nemzetközi kereteken belül, itt a Vöröskeresztre kell gondolni, szervezhet egy missziót, aki a távol-keleten ragadt hadifoglyokat haza szállíthatja. És ugye ez a misszió nagyon csekély összeggel megindulva, ám Amerikában kellő pénzt összegyűjtve tudott Vlagyivosztokba megérkezni, hogy elindítsa, és legalább az alapjait megszervezze a hazaszállításnak. Hajókat kellett foglalni, meg kellett logisztikázni, hogy az egyes távolabbi táborokból hogyan tudnak minél közelebb Vlagyivosztok melletti táborokba költöztetni hadifoglyokat, hogy ott egyfajta gyűjtőtáborokat alakítsanak ki. És akkor onnét szépen lassan a kikötőbe befutó hajókra felszállították, vagy elszállásolták a hadifoglyokat. És igen, hát 1921 novemberében volt az utolsó jelentősebb létszám, magyar létszámú az a szállítás. A maga a Vöröskeresztes misszió vezetője is, Deladami Géza százados is ezzel a hajóval tért először Triestbe, aztán majd utána Magyarországra.
Kedves hallgatóink, Mati Márton történész Szeljászter Beáta beszélgetett az első világháborús távol-keleti hadifogságról.